Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Október 7-e van, és ez a dátum beleégett a világ köztudatában. Egy éves évfordulója van az Izrael elleni terrortámadásnak. Már ebbe a szókapcsolatba is rengeteg csapda van, és viták jönnek elő, hogy mi is történt akkor, és hogyan történt. A mai vendégünk Lacó Ferenc, aki a Maastrichti Egyetem oktatója, és megjelent, illetve megjelenik egy magyar nyelvű és egy angol nyelvű szövege, vitairata ennek az eseménynek az utóéletéről. Arra kértem, hogy beszéljünk erről. A radikalizációs spirálról írt értekezéséről, amelynek magyar változata a Transtelexen jelenik meg, és az angol változatát majd belinkeljük, hogy hol lehet hosszabb verzióban hozzáférni. Ferenc, mint társadalomtudós, mint kutató, hogy lehet ez a témához hozzányúlni, tudva, hogy milyen természetű és jellegű viták voltak az elmúlt hónapokban?
Jó esélyt kívánok, én is üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm a lehetőséget. Az én cikkem azt hiszem, hogy abból indul ki, hogy kétoldalú radikalizációt láttunk az elmúlt 12 hónapban. Én arra próbáltam fókuszálni, hogy a nyugati közvéleményt ez a konfliktus természetesen évtizedek óta erősen megosztja, de hogy az elmúlt 12 hónapban ez a megosztottság még sokkal intenzívebbé vált, és ezen belül én azt fejtem ki, hogy mindkét oldalon, tehát amit én illiberális jobboldalnak nevezek, illetve radikális baloldalnak kifejezetten negatív tendenciák bontakoztak ki, amik valójában nehezebbé teszik a kompromisszumkészség kifejlesztését és annak a lehetőségét, hogy egy hosszú távon is fenntartható megállapodás jöjjön létre a Közel-Keleten.
Ez, hogy mi, hogyan határozzuk meg az oldalakat, ez módszertanilag mennyire egyértelmű? Mert az átlagos hírfogyasztó, illetve az eseményeket joggal elborzadva követő ember, az az izraeliek versus, vagy zsidók versus palesztinek, arabok dihotómiában gondolkodik. Ez, amit te mondtál, egy politikai, ideológiai felosztás, de mondhatnánk azt is, hogy az jogállamiság hívei, vagy a jogállamiság iránt elkötelezettek, az emberi jogvédelem iránt elkötelezettek, és azoknak a szembenállása, akik ezt zárójelbe tennék különböző okok miatt, vagy mondhatnánk, beszélhetnénk azokról, akik a globális érdekvédelem és jogvédelem szükségességét, a globális intézmények szükségessége mellett érvelnek, például a II. Világháború óta oly fontos szerepet kapó ENSZ mellett, és azok között, akik az ENSZ létét, vagy a WHO létét, vagy a többi ilyen világszervezet létét, idejét múltnak érzik, szóval rengeteg dihotómia alakult ki. Mit gondolsz?
Így van pontosan. Tehát én az igazság, hogy ebben a cikkben arra a két oldalra próbálok tényleg fókuszálni, akik számomra a legmarkánsabban jelen voltak az elmúlt 12 hónapban. Én azért nevezem illiberális jobboldalnak az egyiket közülük, mert úgy gondolom, hogy az antiszemitizmus elleni küzdelem Izrael politikának a védelmére lett felhasználva, egyre nyilvánvalóban, és egyre inkább illiberális oldalról, illetve jobb oldalról támadják Izrael kritikusait azon az alapon, hogy ők, az ő aktivizmusuk antiszemitizmust jelent, ami szerintem alapvetően nem igaz. Másrészt pedig úgy gondolom, hogy a radikális baloldalon is voltak kifejezetten meglepő, illetve részben sokkoló reakció, különösen egy évvel ezelőtt az október 7-i támadás után közvetlenül, amikor számomra is egyébként meglepő módon kiderült, hogy az Izrael államának baloldali kritikusai között vannak olyanok, akik a civilek elleni erőszakot támogatják valójában. És itt gondolom azt, hogy az én cikkem is egy harmadik oldal álláspontját próbálja felvetni, amelyik egyrészt centristább, mint az imént kifejtett két álláspont, másrészt pedig abból indul ki, hogy a jogegyenlőség irányába kéne előrelépni, és hogy a civilek elleni erőszakot mindkét oldalon egyformán el kellene ítélni.
Az, hogy az illiberalizmus mit gondol egy állam működéséről, vagy Izrael működéséről, hogy hogyan vált Izrael állam szélsőjobboldali illiberális államá, az egy kérdés. És azt gondolom, hogy emögött van egy nagyon határozott politikai program, amit a Netanyahu kormánya felvállal, amelynek tagjai követnek, tehát hogy ez egyértelmű. Az, hogy a baloldal mit gondol ebben a kérdésben, azt gondolom, hogy már kevésbé egyértelmű, és azért van bajban, vagy azért kerül többször vakvágányra a baloldal, mert egyszerűen nem látja át a helyzetet, nincsenek korszerű eszközei ahhoz, hogy ezt értelmezze, és nincs korszerű eszköze, hogy egy ilyen típusú társadalmi válságot kezeljen, vagy ebben megnyilvánuljon. Mert az érv az volt, hogy ugye a civilek, csak hogy felidézzük a tavaly kirobbant vitákat, hogy olyan elviselhetetlenné vált a helyzet mondjuk Gázában, szociális értelemben, hogy az elviselhetetlen helyzet elleni lázadásnak járulékos következménye az, hogy civil áldozatok vannak, és meg kell lépni, a politikai erőszaknak bizonyos lépéseit meg kell lépni ahhoz, hogy változást lehessen elérni. Amikor ezt kimondták baloldali aktivisták, akkor szerintem nem sejtették még azt, hogy ugyancsak a járulékos áldozatokra fog hivatkozni Izrael állam, amikor számon kéri például az erőszakos, hosszantartó, sok ezer áldozatot követelő gázai beavatkozást, vagy például a gázai éhínség kialakulását. Tehát itt a társadalmi szolidaritásról alkotott alapvető elvek és elképzelések hiányoznak, vagy ezek nem alakultak ki, vagy nincsen ezeknek korszerű formája.
Igen, én azt gondolom, hogy ennyiben az, hogy itt egy radikalizációs spirálba lépünk bele október 7-e után, azt azért lehetett előre is sejteni. Ugye Izrael évtizedek óta gyakorlatilag minden esetben nagyobb válaszcsapást mér a palesztinokra, mint amekkora áldozatokat ők elszenvednek adott esetben a terrortámadások következtében. És lehetett tudni, hogy Izrael nagyon-nagyon durván meg fogja torolni azt a tényleg példátlan módon brutális és sok áldozatot követelő támadást, ami pont egy évvel ezelőtt következett be, pont egy évvel ezelőtt követték el. De azt azért nem lehetett sejteni, hogy ezúttal gyakorlatilag porig fogják rombolni Gázát. Tehát ugye most azért egy év után már az nagyon világosan látszik, hogy az ott lakó 2 millió embert gyakorlatilag teljes egészében üldözni kezdték, semmilyen megkülönböztetés nem nagyon tesznek elfogadható, vagy ugye katonailag, stratégiailag fontos célpontok és civil áldozatok között, akiket ugye elvileg mindenképpen védeni kéne, akármilyen katonai hadműveletet hajtanak végre egy viszonylag sűrűn lakott kis területen. És hát az is nyilvánvaló, hogy nem csak az embereket üldözik, hanem gyakorlatilag megpróbálják megsemmisíteni a Gázában lévő infrastruktúrát, iskolákat, mecseteket, kórházokat és így tovább, tehát gyakorlatilag az élet alapvető feltételeit próbálják ilyen szempontból lenullázni. És itt ezért írom egyébként a cikkemben, hogy itt egy csapdahelyzetről van szó, mert ugye a Hamas által, ezáltal a terrortámadás által beindított spirál, ez oda vezetett egyrészt, hogy elképesztő és tényleg példátlan árat fizettek Gáza civil lakosai, másrészt pedig Izrael nemzetközi ázsiója soha nem látott mélységekbe zuhant. Tehát gyakorlatilag Izrael azáltal, hogy ilyen elképesztő brutális módon válaszolt az őt ért tényleg példátlan támadásra, valójában saját maga alatt vágja a fát, és gyakorlatilag belement egy olyan radikalizációs spirálba, amiből lehet, hogy nagyon-nagyon rosszul fog kijönni. Na már most persze még nem tudjuk, hogy hova tart a történet, de az egyértelmű, hogy ez a radikalizációs spirál, ez nem csak a közel-keleti fejleményeket határozza meg, hanem a nyugati közvéleményt is szinte közvetlenül befolyásolja. Tehát én amellett próbálok érvelni, hogy a legkárosabb Izrael védő álláspontok, illetve a legkárosabb palesztin párti aktivizmus formái váltak, mondhatni, a nyugati mainstream részévé, és én ezért vagyok nagyon elégedetlen azzal, ahogy nyugaton mondhatni kezelik, illetve értelmezik ezt a konfliktust jelenleg.
Mondjál példát arra, hogy mit tartasz károsnak mindkét oldalon?
Igen, tehát én ugye kint voltam pont New Yorkban egy fél évet, az elmúlt 12 hónapból ott töltöttem, és a Columbia Egyetemen voltam vendégoktató, és ennek az élménynek a hatására írtam részben ezt a cikket, egyébként ezt talán fontos megjegyeznem, ugyanis ott azt láttam, hogy az amerikai vezető egyetemeket, amiket ugye jobb oldalról liberális elit egyetemeknek szoktak gondolni, olyan alapon támadják, hogy itt ugye antiszemita aktivizmus bontakozott ki, és hogy el kéne folytani a zsidó diákokat megfélemlítő, szinte már üldöző helyi aktivista diákokat. Most én ugye tényleg ott voltam gyakorlatilag közvetlenül a közelébe ezeknek a fejleményeknek New Yorkban, és én azt láttam, hogy valójában Izrael ellen tüntettek, és Izrael politika ellen tüntettek, sok esetben baloldali, vagy liberálisabb, sok esetben nem zsidó, sok esetben is zsidó diákok. És hogy a helyzet ennyiben sokkal összetettebb volt, de az látszott, hogy a politika, a magas politika szintjén, mondjuk a republikánus párt szintjén, ez egy ürügy volt arra, hogy a liberális elit egyetemeknek gondolt intézmények ellen felléphessenek. Ez egy borzasztóan káros tendencia, és hát részben ugye sikeresen léptek föl, mert több egyetemnek is kénytelen volt lemondani mondjuk az elnöke, illetve nagyon-nagyon leszűkítették egy csomó olyan politikai aktivizmus kapcsolatos jogot, amiket korábban magától értetődőnek vettek Amerikában. Tehát a Kolumbián is megszállt minket, ugye gyakorlatilag a campuszt megszállta a New Yorki rendőrség heteken át, én se tudtam bemenni, még a saját irodámba se, és később is csak nagyon-nagyon komoly megkötöttségek mellett. Na ez egyik oldala. Bal oldalon pedig azt láttam, és ezt bele is írtam a cikkembe, azt hiszem, hogy nagyon explicite, hogy a telepes kolonizáció elmélete, ami évek óta nagyon népszerű bal oldalon, és aminek egy nagyon-nagyon komoly tudományos egyébként háttere van, Amerikára is természetesen lehet alkalmazni, Ausztráliára, Kanadára, ez az elmélet ugye nagyon erősen megjelent a palesztin párti oldalon. És itt ugye nem azzal van a probléma, hogy Izrael történetben ne lenne telepes kolonizációs aspektus. Szerintem elég nyilvánvalóan van. Izraelnek vannak telepesei, ezek a telepesek beköltöznek megszállt területekre, amik ugye ezek a palesztin állam részét kellene képezzék. Ezeken a területeken kettős rezsim működik, diszkriminálják a palesztinokat, bizonyos szempontból apartheid-szerű rezsimet tartanak fent, és így tovább. Tehát
ebből született az izraeli szélső jobb, szabad ne felejt.
Igen, tehát ez a lényeges benne szintén, hogy természetesen az izraeli demokrácia, ami egy etnikai demokrácia volt már a kezdetektől fogva, hogy ez elment ennyire jobb oldalra, abban nagyon nagy szerepe van a több mint fél a fennálló megszállásnak, illetve elnyomásnak. És itt ugye szerintem az, ami lényeges, hogy a baloldalon is sokan a telepes kolonizáció elméletére alapozva úgy gondolják, hogy gyakorlatilag Izraelt el lehetne söpörni, illetve el kellene söpörni, mert mégiscsak ugye a telepes kolonizáció, mondjuk Dél-Afrika esetén, vagy Algéria esetében, ugye ezzel ért véget, hogy a telepeseket gyakorlatilag elüldözték azokra a területekről, ahol ők korábban domináns szerepet játszottak. Na most az Izrael és Palesztin esetében ez a modell ez egyáltalán nem alkalmazható. Itt pontosan arról van szó, hogy van mondjuk 7 milliónyi zsidó lakos, van mondjuk 7 milliónyi palesztin arab lakos, és közöttük kellene van olyan megállapodás létrehozni, ami a jogegyenlőségre épül. Tehát én nem látom azt, hogy ennek a konfliktusnak bármilyen megoldása lehetne az, hogyha az egyik oldal győzedelmeskedne mutatni végleges formában a másikkal szemben. És itt van az, ahol az én véleményem eltér, mondhatni a szélső baloldali állásponttól.
Én azt gondolom, hogy az igazán baloldali irány az lenne, ha kilépnénk az etnikai jogérvényesítés, vagy a bármiféle kollektív jogérvényesítés elvéből, és ez egy nagyon veszélyes, szóval, hogy mondjam, kockázatos, nagy bátorságot igénylő irány, és hogy értse az erdélyi hallgató, hogy miért a mi történetünk ez, ami most Izraelben folyik, vagy miért kell nekünk ezt a történetet fokozatosan figyelni. Az elmúlt egy évben legtöbbször általam hallott baloldali érv az volt, hogy a palesztin őslakosokat éri itt kár, őket szorítják ki az izraeli telepesek, ugyanúgy, ahogy az erdélyi politikában is felmerül, hogy hát a kisebbségi jogokat az őslakosoknak, nemesül a magyaroknak kell megadni, csak az a baj, hogy mindig relatív, hogy ki az őslakos, és hogyha erre kezdünk hivatkozni, akkor mindig lesz valaki, aki ősibb, és elindul egy ilyen szimbolikus politikai, vagy egy ilyen nem tudom, tehát egy ilyen kreált, elindulunk a kreált nacionalizmusok felé. Ebből mindenképpen épp a radikálisabb jogvédelem érdekében ki kéne szállnia. Az etnikai demokráciák elméleteiből ki kell szállni. azt hiszem.
Igen, igen. Igen, ez nagyon-nagyon fontos, amit mondasz. Én gyakorlatilag szintén emellett érvelek ebben a cikkben, hogy azt mondom, hogy a palesztin párti aktivizmus részben projektál bizonyos értékeket, mondhatni úgy képzeli, hogy a palesztinok olyan értékekért küzdenek, amiket ők maguk képviselni próbálnak nyugatabbra. És ez egyébként annyiban nagyon problémás, hogy a palesztin politikai kultúrának rengeteg torzulása van, részben természetesen az izraeli elnyomás miatt, részben az iszlamisták hatalomgyakorlása miatt, és nem szabad őket úgy idealizálni, hogy ezt nem elég sokan teszik, illetve hát mondhatni ignorálják a sokkal sötétebb, sokkal problémásabb aspektusait.
De van egy másik része. Bocs, ide egy korrekciót szúrjak be. Nem a palesztinokat nem szabad idealizálni, egyetlen egy közösséget, vagy képzelt közösséget sem lehet idealizálni, vagy ha idealizálunk, akkor mindig tudatosuljon, hogy ez projekció, valamit belevetítünk egy közösségbe, igen, amit aztán politikailag hasznosítunk.
Így van, pontosan így van. És ugye a másik része ennek tényleg az, hogy ugye van ez a kétállami megoldás, ami gyakorlatilag évtizedek óta a nemzetközi politikában a legelfogadottabb mondhatni lózunk, amiket tényleg Amerikában is nagyon előszeretettel vesznek elő, és most is ugye állandóan ezt kerül elő, hogy hiába volt példátlan méretű erőszak, hiába rombolták le Gázát példátlan módon az elmúlt 12 hónap folyamán, ennek ellenére azt látjuk, hogy még mindig képelmi megoldásban gondolkoznak. És ez azért problémás, mert az izraeli telepes mozgalom tényleg sok százer ember által képviselt mozgalom, akik tényleg beköltöztek a megszállt területekre, ezt a kétállami megoldást gyakorlatilag szerintem lehetetlenné tette. Tehát most egy olyan helyzetben vagyunk, ahol a jogkiterjesztés lehet az egyedül megoldás, annak viszont egy állami megoldáshoz kellene vezetnie. És itt van az a nagyon alapvető feszültség, amit a cikkem egyik legközpontűbb gondolataként próbálok megfogalmazni, mégpedig az, hogy az izraeli etnikai demokrácia addig működött, amíg nem érte egy ilyen nagyon alapvető kihívás, hogy gyakorlatilag ugyanannyian vannak a palesztinok, mint a zsidók egy olyan területen, aminek az egészét az izraeliek kontrollálják. Mert jelenleg ugye erről van szó, hogy gyakorlatilag az izraeli hadsereg, az izraeli intézmények egy olyan terület felett tudnak uralkodni, ahol ugyanakkor a számban vannak jelen palesztin arabok, és hogyha ők nekik jogot adnának, tehát kiterjesztenék a demokráciát, akkor viszont megszűnne az etnikai jellege, megszűnne az a zsidó többségi demokrácia, ami miatt Izraelt eleve létrehozták. És itt ez egy olyan dilemma, amit szerintem Izrael etnikai demokrácia nem képes feloldani, és ez a feszültség, hogy egyre nyilvánvaló, ez az önellentmondás egyre brutálisabb, mondhatni, egyre károsabb formákat ölt, és szerintem ezt látjuk most is gyakorlatilag, az elmúlt 12 hónap folyamán, hogy ezt az etnikai demokráciát próbálják fenntartani, ami hosszú távon én úgy gondolom, hogy fenntarthatatlan, mert belső és külső konfliktusokat is generál.
Visszakötném megint Erdélyhez, mert egy kicsiben tényleg nem szabad, ne, a hübrisz ne érjen utol, nem állíthatjuk párhuzamba a történeteket. De van egy halvány párhuzam, mert az erdélyi magyarság legnagyobb kérdése 1918 óta, de 1989 óta mindenképp, hogy lehet-e egy nemzetállamot semlegesíteni, és etnikailag semleges jogállammá modernizálni, változtatni.
Igen. Hát én azt gondolom, hogy ugye ez azért, Izrael példája és Izrael-Palesztina esetei azért nagyon ijesztőek, mert annak ellenére, hogy ez a semlegesítés lenne az igazi előrelépés, ennek a hívei szerintem mindkét oldalon valójában szinte törpe kisebbségé váltak. Tehát ha megnézzük Izrael történetét, ahogy mégiscsak etnikai demokrácia volt, választások voltak, pártok voltak, tömegrendezvények voltak, tehát elég könnyen követhetjük azt, hogy milyen irányba fejlődött ez az ország. És nagyon-nagyon látványos, hogy mind a baloldali, mind a liberálisabb erők valójában marginális pozícióba szorultak, és a jobboldali populizmus, illetve a jobboldali extrémizmus került hatalomba az elmúlt években már elég nyilvánvalóan. Tehát gyakorlatilag már 30 éve szinte mindig jobboldali populista kormány van, és ennek ugye Bibi Netanyahu ennek a legfőbb szimbóluma, illetve ugye minden idők leghosszabban uralkodó miniszterelnöke Izraelben. És itt azt látjuk tényleg, hogy van egy ország, amelyik eltolódik jobboldalra, és a palesztinokkal való megegyezés keresők száma lecsökken, ugye a bizalom gyakorlatilag biztosan megcsapan, és erre október 7-e természetesen még rájátszik, tehát még nagyon-nagyon ráerősít. Ugye a Hamász gyakorlatilag a megegyezés irányába a dolgokat a megegyezés irányba elmozdító erőket gyakorlatilag még inkább meggyengítik azáltal, hogy ilyen borzasztó módon sokkolják az izraeli társadalmat, tehát gyakorlatilag a palesztinok jogaival kapcsolatban érzékenyebb izraeli rétegeket gyakorlatilag sarokba szorítják, mondhatni indirekte, de mégiscsak kiszámítható módon az ő támadásukkal, és a fordítva is ugyanezt látjuk, tehát palesztin oldalon is ugye az Izrael gyakorlatilag teljes egészében elutasító álláspont az, ami domináns. Aminek egyébként szerintem könnyebb magyarázatot adnunk erre, hogy ez miért van így, hiszen a palesztinokat mégiscsak sokkal élesebben elnyomják, mindennapjaikban érzékelik azt az elnyomást, amit az izraeli állami intézmények ugye fenntartanak, részben természetesen az iszlamistákkal együtt, a Hamasszal együtt, részben egyébként az elmúlt két évtizedet nézzük, akkor részben még egymással is együttműködve. Ezt manapság még egyik oldal se szereti hangsúlyozni természetesen, de az is része a történetnek, hogy ez a két szervezet ugye összejátszik abban, hogy fenntartson egy bizonyos rezsimet, és hogy ennek ugye a palesztin nép a legfőbb károsultja ilyen értelemben.
Itt is van egy ilyen nagyon furcsa határátlépés. Mert a Hezbollahot például világszerte nagyon sok alaposokkal terrorszervezetként tartják nyilván, de pont a csipogós terrortámadás, ugye, amikor ezek a személyi hívók robbantak fel, vagy ezekbe a személyi hívókba helyeztek robbanó anyagot, hívta fel arra a figyelmet, hogy a Hezbollah az nem csak katonai és paramilitáris szervezetként, hanem társadalmi szervezetként is működik, és működtet egy csomó szociális intézményt, mely szociális és egészségügyi intézmény dolgozóihoz kerültek ezek a csipogók, vagy személyi hívók, és ezek az emberek is megsérültek. Tehát, hogy itt hogy nem csak az Izrael állam struktúrája, jellege a kérdés, hanem mondjuk Libanoné is, amiben van az állam egy államban szervezet, amely ellát állami feladatokat is. Nyilván azért, mert ezek válságban lévő társadalmak, tehát hogy itt az egész államkoncepció kérdőjeleződik meg.
Pontosan, és ugye ez, ami nagyon-nagyon lényeges, hogy így, amikor Izrael azt tűzi ki célul már tavaly ősszel, hogy a Hamas szervezetet meg akarja semmisíteni gyakorlatilag, akkor ugye valójában ők se tudják definiálni, hogy ez mit is jelentene. Mert ugye hol ér véget a Hamas, és hol kezdődik a palesztin társadalom. Ugye a kettő sokkal szorosabban összefonódik, mint ahogy az izraeliek azt ugye próbálják elhitetni, hogy egy militáris eszközzel, egy katonai beavatkozással megpróbálnak véget vetni egy szervezet mondhatni erőszakos ágának, de valójában ez az ág ugye szorosan összefügg sok minden mással. Ugye ezért van az, hogy most akkor az iskolák és akár a kórházak is, amik önmagukban semmilyen katonai szerepet nem játszhatnak, mint iskolák és mint kórházak is célponttá válnak, mert úgy állítják be, mint hogyha ez a Hamas tevékenységnek a részét képezni, hogy kórházokat és iskolákat tart fent. És itt van az, hogy természetesen különbséget kell tennünk egyébként különböző szereplők, különböző erőszak alkalmazási formái között. De a terror fogalma ugye nagyon központi jelentőségű válik ebben a kontextusban, és a probléma ezzel az, hogy ugye mi a különbség az állami és a nem állami szereplők erőszak gyakorlása között. Ugye az általában mondhatni a klasszikus definíció szerint úgy gondolkozunk, hogy az állam legitim erőszakot képvisel, míg a nem állami szereplők ugye terrorizálnak. De a gyakorlatban sajnos a kettő között nagyon szoros az összefüggés, illetve nagyon sok a hasonlóság is sok esetben. Tehát nem lehet azt mondani, hogy Izrael állam katonai megszállása ne terrorizálna a palesztin népet, vagy a palesztin civileket, akik mondjuk Gázában laknak. Elég egyértelmű, hogy épp ahogy a Hamas terrorizálni próbálta a zsidó civileket, épp úgy Izrael is terrorizálja a palesztin civileket jelenleg. Tehát ugye ez itt a probléma, hogy valójában a fogalom nem túl sokat segít abban, hogy releváns disztinkciókat tegyünk.
Azt hiszem, hogy ez volt az a banánhéj, amin a tavaly a nagyon sok baloldali értelmező az események, illetve a terrortámadás után megszólaló értelmező elcsúszott. Van egy nagyon furcsa jelenség. Sokat beszélünk arról, hogy hogyan működik Izrael, hogyan működnek a palesztin jogvédők, a nyugati jogvédők, de rendre elfeledkezünk, és nagyon kevés szó esik arról, hogy Izrael maga is válságban van, és hogy Izraelben van egy nagyon aktív ellenzék, vagy több ellenzéki csoport jogvédők, akik ebben a konfliktus halmazban szinte láthatatlanná váltak. Én az elmúlt napokban több interjút készítettem békeaktivistákkal, a Netanyahu kormány ellenzékével, és az a megdöbbentő mondat itt ismétlődött meg nagyon sokszor, hogy a baj nem kívül van, nem a Hamász, nem a Hezbollah jelenti, még csak nem is Irán a legnagyobb fenyegetést, hanem az a belső kontroll, elnyomás és társadalmi hasadság, amiben most Izrael van. Mit gondolsz, mi kéne ahhoz, hogy valamilyen figyelem irányuljon az izraeli ellenzékre, az izraeli demokratizálási törekvésekre, a Netanyahu kormány belső kritikájára?
Hát ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, mert 2023-ban, tehát tavaly egészen október 7-ig valójában a legfőbb téma, ami az izraeli közéletet meghatározta, tehát nem a palesztin kérdés volt, hanem az izraeli demokrácia jövője. Gyakorlatilag egy putszerű kísérletet tettek a kormány oldal képviselő, ugye Netanyahu vezette az extrémistákkal koalícióban az izraeli kormányt, visszatért a hatalomba, és gyakorlatilag megpróbálta belülről megpucsolni a jogállamot magát. És ezzel ellen ugye gyakorlatilag tömegtüntetések voltak hónapokon át, 23-ban az első mondjuk 9 hónapot szinte végig azt határozta meg, hogy Izraelben nagyon-nagyon komoly belső hasadás volt a jogállammal szembeni puccsot támogató jobboldal és a centrista, illetve részben baloldal és liberális ellenzék között. Na már most a terrortámadás után ugye egységkormány alakult ki, illetve részben ezt a belső konfliktust ezt gyakorlatilag próbálták időlegesen félretenni, időlegesen hanyagolni, de én azt gondolom, hogy ez, ami nagyon-nagyon érdekes, hogy Izrael államának a válsága egyidejűleg belső és külső, és gyakorlatilag a jelenlegi kormány, illetve a Netanyahu által vezetett jobboldal a külpolitikán keresztül próbálja bizonyos értelemben megkerülni azt a problémát, ami az országon belül van. Ez egy nagyon gyakori, természetesen nagyon gyakori politikai eszköz, hogy gyakorlatilag külpolitikán keresztül próbálják egyesíteni az izraeli népet.
Van itt még egy olyan jelenség, amit neked, mint társadalomkutatónak fel kell tennem. Nem gondolom azt, hogy Mandinerből tudod rá a választ, de számunkra, magyarok számára, illetve a magyar zsidóság számára kulcsfontosság, hogy én azt látom, hogy az október 7-i támadással történelmi traumák váltak súlyosabbá, rakódtak egymásra, aktiválódtak és reaktiválódtak, és az az élmény, hogy az állam nem véd minket meg, vagy hogy szükségünk van egy állami védelemre minden áron, vagy mindegy, hogy milyen áron, az most nagyon elevenné vált. Mit lehet kezdeni ezzel a retraumatizálással, vagy hogyan lehet ehhez hozzányúlni, akár a hétköznapok, a hétköznapi viták, akár a társadalom tudományok nyelvén?
Hát elsősorban erre azt mondanám, hogy ez egy nagyon konkrétan politikai válasz lesz, illetve nagyon konkrétan az eseményekre fókuszáló, hogy az október 7-i terrortámadás részben azért következett be, mert az izraeli vezetőség elhanyagolta azokat a területeket, amiket aztán a Hamas terroristái megtámadtak. És részben azért hanyagolták el, mert áthelyezték ugye az erejeiket a cisziordániai területekre, illetve az ezzel kapcsolatos előre beharangozott volt a támadás bizonyosan, tehát voltak az izraeli apparátuson belül, akik erről értesültek, de nem vették elég komolyan a fenyegetést. Egyébként Netanyahu maga is ugye azt gondolta, hogy a Hamas csak egy korrupt szervezet, akik ugye a különböző dílekben érdekeltek, és amíg a gazdasági összefonódások, illetve amíg a juttatásokat megkapják, addig nem fognak óriási problémákat okozni, óriási galibákat, tehát gyakorlatilag ignorálni próbálta a fenyegetettséget. És ezért is van az, hogy aztán ugye utólag, és ez egy nagyon tipikus történet, hogy gyakorlatilag mivel egy részben a kormány oldal felelős volt a történtekért, ezért egy teljesen másik fedőtörténetet kellett előadni. Most ugyanakkor teljesen igazad van, hogy ez a támadás borzasztóan sokakat retraumatizált, mivel mégiscsak a holokauszt óta elkövetett legsúlyosabb büntet volt, emberiség elleni büntet egyébként egyértelműen, ami zsidó embert követtek el. Ráadásul éppen de pont ez az állam nem volt képes őket megvédeni, amelyeket azért hoztak létre, hogy ilyen többé soha ne történhessen. Tehát az Izrael mondhatni legitimációs alapjának ez a legközponti eleme, hogy ők ugye megvédik a zsidó embereket.
És ennek a most regnáló kormánynak a legitimitását az az érv adja, hogy minden eddiginél keményebb katonai fellépéssel ígér védelmet az állampolgárai számára, ami így nem történt.
Pontosan, tehát én a cikkemben itt hozom be a permanens biztonság fogalmát. Tehát gyakorlatilag most ugye a jobboldali kormány azt ígéri, hogy Gáza irányából soha többé nem fog semmilyen fenyegetettség érkezni, mert permanensen biztosítjuk azt, hogy ne tudjanak velünk szemben fellépni. De ugye ez sajnos egy illúzió, egyrészt iszonyatosan káros, iszonyatosan, tehát nagyon nagyok a költségei az emberi szenvedés szempontjából, ugyanakkor pedig hamis illúzióra épül, mert ez ugye tovább radikalizálja a helyieket. És ezért mondom azt, hogy egy radikalizációs spirálba kerültünk. Talán emlékezhet Borok, hogy pár éves pont írtam a témában, és akkor ugye a két narratíva párhuzamosságaira próbáltam ráirányítani a figyelmet, hogy tükör narratívákról beszéltem, és sajnos az akkori megérzésem az ilyen szempontból beigazolódott. Én azt gondolom, hogy ugye még sokkal inkább ráerősítettünk arra a nagyon-nagyon negatív logikára, hogy mindkét oldal gyakorlatilag ugyanazt gyakorolja a másikkal szemben, de képtelen felismerni azt, hogy a másik oldalnak nagyon hasonlók az igényei, a biztonságra törekvés, mint ugye alapvető igény az ember számára.
Én csak azt nem értem, hogy az a felismerés, ami elég erőssé vált az ezredforduló után, és az ezredforduló terror élményei után, hogy a terrorizmus felszámolása nem katonai, hanem társadalmi gondoskodás kérdése, hogy itt hosszú távú, szociális, kulturális, politikai beavatkozásokra van szükség ahhoz, gondoskodásra, sokszorosan kiemelve, hogy meg lehessen akadályozni, vagy visszájára lehessen fordítani a deradikalizálni lehessen a radikalizálódó csoportokat. Ez hova lett ez a gondolat, ez a megközelítés?
Hát én azt gondolom, hogy ennek most is óriási a jelentősége, tehát ugye Izrael valójában pont azt csinálja, amit az Amerika Egyesült Államok csinált szeptember 11-e után, hogy azt gondolja, hogy egy óriási elsőkör ellencsapással megfélemlíti azokat az embereket, akik adott esetben vele szemben megpróbálnának ilyen brutális eszközökkel fellépni. És ez ugye nem működik, ez azért nem működik, mert pontosan a radikalizált embereket az ilyen tapasztalatok még inkább radikalizálni fogják. Tehát én azt gondolom, hogy az aktualitása ennek az elvnek, amit az imént kifejtettél, nagyon is megvan most is. Az, hogy ennek a palesztin területek esetében milyen jövőbeli esélyi vannak, az már egy másik kérdés. Tehát ugye jelenleg ott tartunk, hogy palesztin hatóságokat akarnak létrehozni, mondhatni szemben a jelenlegi palesztin hatóságokkal, akiket aztán valamilyen nemzetközi vagy támogatással, vagy akár nemzetközi felügyelettel próbálják meg majd úgymond ránevelni arra, hogy mégiscsak a békét kell támogatni, és ki kell egyezni. Na most a probléma teljesen azzal van, hogy ez is egy kétoldalú dolog, tehát ez is csak akkor működőképes, hogyha az izraeli biztonsági elvet nem fogják felülírni folyamatosan a palesztinok biztonságának az elvét.
Na hát itt tartunk most egy évvel az október 7-i támadás után, és sok-sok hónapnyi háború után folyamatos az eszkaláció. Nem tudom, hogy mit hoz a holnap, azt sem tudjuk, hogy mit hoz a ma, de abban bízom, hogy ezzel a beszélgetéssel is hozzájárultunk ahhoz, hogy az embereknek tisztább fogalmai legyen a megbékélésről és a béke esélyeiről. Lacó Ferenc vitairata a Transtelex oldalán olvasható magyarul. Van egy hosszabb verziója angolul, ezt a hanganyagunk archivált verziójába majd beillesztjük, és nagyon várjuk visszajelzéseiket, mert ahogy elhangzott ebben az interjúban is, az erdélyi magyarok viszonyulása ez a kérdéshez kiemelten fontos. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk voltál, legyél még.
Nagyon köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, ez volt az Értsünk szót, a szerkesztő Parászka Boróka Lacó Ferenccel együtt köszöni figyelmüket, viszont hallásra.